Sok szeretettel köszöntöm így együtt is a gyülekezetet. Először a legfiatalabbaknak a figyelmét kérném szépen, a kifiak, gyerekek figyelmét. A Biblia beszél arról, hogy a rossz, a gonosz hogyan győzhető le. Biztos ti is találkoztok sokszor olyan gyerekekkel vagy felnőttekkel is, akik hát csúnyán viselkednek, és hogyan lehet velük bánni. Azt mondja a Biblia, hogy ne adjuk vissza a rosszat, hanem cselekedjünk jót, hát ha meg lehet őket győzni. És a történet, amit elmondanék nektek, ez nem az emberek világában, hanem az állatok között játszódott le, és azt mutatja, hogy még az állatoknál is működik ez a törvény, amiről itt a Biblia beszél. Lehet, hogy valamelyikőtök már hallottak is történetet, akkor elnézést kérek. Egy kutyáról szól, illetve egy varjúról ez a történet, és hát igaz történet volt, nagyon megtetszett nekem. Egy geológus írta, aki Szibériában volt kiküldve, ott végeztek kutatásokat, és általában oda vittek magukkal kutyát is, mert vadászatból tartották fönt magukat, ugye nagyon vannak lakott területek, és a repülőtéren választottak maguknak kutyát. Volt több kutya is, és hát ott nézegették, hogy melyik is lenne nekik a legjobb, és közben egy jó nagy termetű, méltóság teljes kutya, nem tudom milyen fajtájú volt, szépen fölállt, és besétált a kis helikopterjükbe, és ezzel ő eldöntötte, hogy megy velük. Tehát nem azt a kutyát, amelyiket választották, nem azt vitték el, mert hát eldöntötte el is nevezték Lordnak, mert olyan méltóság teljes volt ez a kutya, és hát ezek szerint volt neki ilyen tudata is, hogy ő tud dönteni, jobban, mint az emberek. Úgyhogy ő ment velük végül is, ez a Lord, és hát annyira tiszteletre méltó kutya volt, hogy magázták is. Tehát nem csak Lordnak nevezték, úrnak, hanem magázták. És úgy is viselkedett minden helyzetben, hanem egyszerre az történt, hogy egy holló is rájuk talált, vagy varjú, egy ilyen északi varjú, még elég nagy termetű madár. Ugye szereti az emberi településeket általában az ilyen madár, mert ott össze tudja szedni a hulladékokat, és ők is, hát hogyha ettek, ebédeltek, akkor utána, amit kidobáltak, a varjú összeszedegette, megette. Ez nem is lett volna probléma egészen addig, amíg a kutyának az ennivalóját is nem dézsmálta volna meg a varjú, mégpedig nagyon szentelen módon. Ugye fölszállt a faágra a kutya fölött, és akkor, amikor a kutya nem figyelt oda, akkor gyorsan lecsapott és ellopta az ennivalóját. De még olyan is volt, hogy rákoppintott az orrára a kutyának, és aztán rögtön visszaszállt az ágra. És tudjátok, az ilyen madarak tudják utánozni a hangokat. Ugye a varjú is megtanulhat más nyelven beszélni. Hát ő is kicsúfolta ilyenkor a kutyát. Ugye a kutya odaállt ugatni, ugye nagyon dühös volt ilyenkor, és a varjú meg visszaugatott rá. Hát ettől szerencsétlen kutya még dühösebb lett. Tehát annyira magánkívül volt, hogy nem ismertek rá. Ez a méltóság teljes kutya teljesen kivetkőzött magából, és ott rohangált, és oda rohant már az emberekhez is segítséget kérni. Megrángatta a puskájuk szíját, hogy valami csináljanak ezzel a madárral, mert ez már sok, amit művel. Még olyan is előfordult, hogy a kutya elment vadászni, hozott egy valamilyen állatot, vadkacsát, vagy valami ilyesmit, és amikor nem figyelt oda, hogy oda lehasalt, és ott őrizgette a zsákmányát, ez a madár leszállt, és elvitte a zsákmányt, és ott az ágon a kutya szeme láttára ette meg. Na hát ugye el tudjátok képzelni, hogy milyen szörnyű lelki állapotba jutott ez a kutya, szóval már tényleg nagyon oda volt. És aztán az állomás helyük változott, utána el kellett költözniük, és úgy gondolták, hogy na most megszabadulunk végre a varjútól is. Ilyen 50-60 kilométert utaztak. Másnap ott volt a varjú is, utolérte őket. Tehát egyszerűen nem tudtak tőle megszabadulni, hát egyébként lelőni nem akarták. A kutya meg hát borzasztóan oda volt, amikor a varjút meglátta. Tehát megint csak megjött az ellensége, és tovább bosszantotta. Egészen addig kezdett tavaszodni, és akkor olvadta sok hó és jég, és volt ott egy ilyen gyors folyású patak. Mint látták, hogy ott tollászkodik ez a varjú a kövekre ráállva a patakban. És aztán jött egy nagy áradás, és lesodorta a varjút a körről be a patakba, és akkor ott vergődött. Ugye, hogyha egy madárnak elázik a tolla, akkor már nem nagyon tud repülni. Ott kecmergett a vízbe, és nagyon gyorsan vitte el a folyó. Na és akkor látták, hogy mint a nyíl úgy kilőtték ezt a kutyát, és rohan utána a folyóparton. Hát ők is futásnak eredtek, mert féltették a varjút, mert hogy most mi lesz, hogyha ez a kutya utoléri, és netán ki tudja halászni, hát akkor biztos, hogy vége. Szét fogja tépni ezt a varjút. Futottak, és egy kanyar után egyszer csak arra érnek oda, az idilli állapotra, hogy varjú ott ül egy kövön a vízparton, ott tollászkodik, ugye szállítgatja a tollait, kutya pedig ott hasal előtte is nézi nagy áhítattal. Kimentette a varjút a kutya a vízből. És tudjátok, az az érdekes, hogy ez a varjú soha többé nem csúfolta ki a kutyát. Nem beszélt neki vissza. Soha többé nem bosszantotta, ahogyan addig, hanem jó barátok lettek. Annyira, hogy aztán mondjuk sajnos szomorú a történet vége, mert jött egy fővárosi fiatalember, aki hát úgy gondolta, hogy a puska arra való, hogy mindenre lőjön, ami mozog, és egyszer csak eltűnt a varjú. Nem jött napokig, és nem tudták, hogy mi lehet vele, a kutya is állandóan kereste. Egészen addig, amíg egy pár nap múlva meg nem jelent a kutya a szájában a szétlőtt varjúval. És sírt, és nyűszített, és síratta a barátját a kutya. Eltemették egy fa alá ezt a varjút, aztán pár nap után tovább kellett költözniük, és a kutyát alig tudták betuszkolni a helikopterébe. Ott feküdt állandóan a varjúnak a sírjánál. Annyira összelődtek és barátok lettek. Ugye azért ez is azt mutatja, hogy még az állatok között is működik az, hogyha a gonoszt vagy a rosszat, ugye állandóan bosszantotta ez a varjú a kutyát, de a kutya mégis jót tett vele, hogyha jót tesz vele valaki, akkor lehet, hogy a barátságát is meg lehet nyerni. Hát próbáljátok ki ti is. Hogyha valaki ilyen rossz, gúnyolódó, csúfolódó a társaitok közül, hát ha meg lehet győzni valami jóval, hogyha az ember segít neki, ad neki, és akkor, hát ha mint ez a varjú is megváltozott, hát még az emberekhez is van remény, még a gyerekekhez is, hogy megváltozzanak. Köszönöm a figyelmeteket, most pedig a felnőtteket kérném szépen, Jelenések könyvéből szeretném olvasni a bevezető gondolatokat, amikhez kapcsolódóan majd közösen szeretnénk gondolkodni. Jelenések könyve második fejezetéből olvassuk el először a 17. verset. A Jelenések könyve második fejezet 17. vers, ugye a győzteseknek szóló ígéretről van itt szó. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. És a harmadik fejezetből egy következő ígéretet olvasnám a 12. versből. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az Új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy mind a két ígéretben nevekről van szó, ami talán a mi számunkra már nem olyan fontos jelentőségű, mint a bibliai időkben, mert ugye jelentése volt a neveknek. És itt új nevekről beszél az ígéretben. Ezt mondja, hogy azon a fehér kövecskén új írott név lesz, amit senki nem tud, csak az, aki kapja. Vajon miért olyan nagy ajándék ez? Mert hogy számunkra egy kicsit olyan talányos, hogy mi lesz ebben az ajándék, ebben az új névben, amit kapunk. És amit a következő ígéretben olvastunk, ott azt látjuk, hogy még Jézusnak is van új neve. Ugye ilyen névváltoztatásokra talán mindannyian emlékszünk a Bibliából. Ki tudna egyet mondani legalább? Amikor Isten valami miatt megváltoztatta valakinek a nevét. Jákob például. Ugye Jákob nevének a jelentése nem túl hízelgő volt ránézve. Ugye lehet finomabban is fordítani, hogy ügyeskedő. Meg úgy is, hogy csaló, ki hogy szeretné, de mindegyik jellemző volt rá. Sajnos ez egy olyan jellemvonás volt Jákob esetében, ami hozzánőtt, ami nélkül talán már ő se tudta volna elképzelni az életét, és Jákob mégis kapott új nevet. És hogy mikor és mivel kapcsolatban, ez erre most egy kicsit kitérnék részletesebben, mert ez választ ad nekünk arra is, hogy miért kapunk új nevet. És hogy ez tényleg nagy ajándéke az Isten részéről, ez az új név. Mert Jákob se úgy kapta az új nevet, hogy egyszer csak azt mondta neki Isten, hogy na, akkor mostantól megváltoztatjuk a nevedet. Hanem valami történt vele, amitől ő már nem Jákob lett. Ami olyan változást idézett elő benne, hogy már nem illett rá ez a név, így is mondhatnánk. Ugye Mózes első könyve 32. fejezete írja le ennek a névváltoztatásnak a történetét, de kicsit az előzményekről, mennyire volt jellemző Jákobra, jákobi, mondjam, identitás, természet, jellem. De tudjuk, hogy eléggé ügyeskedett. Az ikrek közül, ugye Ézsau és Jákob közül, ki volt az első szülött? Igen, eredetileg, tehát Ézsau. Ézsau jött ki előbb, és ugye azért kapta Jákob a nevét, mert Jákob jött közvetlen utána, de hogyan? Hogy belecsimpaszkodott szinte ugye Ézsau sarkába, majdnem, hogy visszahúzta, hogy én akarom, én. És ezért lett ő ugye ügyeskedő. Volt egy ilyen jövendőlés is, mi szerint igaz, hogy Ézsau született előbb, és mégis Jákobé lesz az első szülöttség áldása. A nagyobbik szolgál a kisebbiknek, ugye volt egy ilyen jövendőlés, és ezt nagyon jól tudták Jákob és Ézsau szülei is, és Jákob is, hogy Ézsau mennyire tudta, az nem tudom, de Ézsau, vagy Jákob biztosan. Tehát ő valahogyan készült erre, de hogy hogyan, ugye azt is tudjuk, hogy hogyan. Nem úgy, hogy imádkozott érte és kivárta, hogy Isten majd ezt elrendezi, hanem úgy, hogy a legelső adódó alkalommal, amikor például Ézsau éhesen megjött a vadászatból, és fáradtan, és Jákob meg éppen elkészült az ebéddel, akkor azt mondta neki Ézsau, hogy adjál nekem abból az ételből, amit főztél. És mi volt Jákobban az első gondolataiban, hogy na most, itt van az alkalom, megszerzem az első szülöttséget. Mit kínált föl Ézsaunak? Kapsz belőle, akkor, ha most rögtön eladod nekem az első szülöttséget. Átadod. Hát erre ugye legyintett egyet Ézsa, hogy mit nekem az első szülöttség, úgyis halni járok. Tehát, hogy nekem ez nem fontos. Jákob még ezzel sem elégedett meg, hanem azt mondta, hogy esküdj meg. Megeskedte. És csak utána adoz neki főzeléket. Most itt az egy tál lencsénél általában Ézsa úgy szoktuk nagyon elítélni. De azért az tisztességes volt, amit Jákob csinált. Nem volt egy kicsit aránytalan ez az üzlet. Meg hát különben is a saját testvérének nem ad enni csak úgy, hanem ha ad érte nem is akármit, mondj le az első szülöttségedről. Ez teljesen tiszta üzlet volt? Hát nagyon nem. Sőt, nagyon csúnya dolog volt, nem? Ki használja a másiknak a szükségét? És tulajdonképpen kiderül, hogy Ézsau nem is vette komolyan az egészet. Bár ő meg is esküdött rá, de hát úgy gondolta, hogy jó, hát éhes volt, ezt talán Jákob is így kezeli. És amikor eljött az idő, hogy Izsák ugye szerette volna már halála előtt a felsőszülöttségi áldást átadni, ugye éppen kedvenc fiának Ézsaunak, akkor muszáj volt megint valamit csinálni Jákobnak. Most ugye a kérdés az, hogy tényleg muszáj volt? Isten nem tudta volna megoldani máshogy ezt a kérdést? Biztos, hogy meg tudta volna oldani. Mi mindenbe keveredett bele itt Jákob ebben a helyzetben? Ugye édesanyja beszélte rá, de Jákob belement, mégpedig nagyon könnyen belement, hogy igen, hozott anyájból egy kis gitát. Édesanyja szépen elkészítette, apja szája íze szerint, bement az apjához, hazudott nem egyszer, mert ugye Jákob rákérdezett, hogy te vagy az, fiam Ézsau? Igen, én vagyok. Hogy ilyen gyorsan ideértél? Hát ugye nem így történik a vadászat, hogy már itt is van, és már el is készült. Hát az Úr a te Istenet hozta előre. Még Istent is belekeverte. És utána, ugye, de hát ugye a szó az Jákob szava, vagyis a szó az Ézsau beszélne, de hát a többi ugye az illata, mert beöltözött Ézsaúnak, ugye a ruháiba bekötözte a kezét is, hát ha megtapogat, oda is hívta, hogy akkor hadd tapogassalak meg, mert ugye gyanút fogott, valami nem stimmel. Megtapogatta, érezte a ruhája illatát, és azt mondta, hogy hát ez csak Ézsau lehet, hát biztos most más a hangja. És átadta neki az áldást. És akkor csak gondoljuk végig ezt a történetet, hogy Jákob tényleg megkapta az áldást. Mi volt ennek a következménye? Hogy rögtön menekülnie kellett, mert Ézsau halálra kereste, ugye megesküdött rá, úgy fent, hogy megölöm az én testvéremet. El kellett menekülnie, az édesanyját soha többé nem láthatta. És ráadásul mi történt vele ott, ahová menekült, ugye a nagybátyjánál? Visszakapta egy párszor. Ugye itt azért az derül ki, hogy némi genetika ugye volt benne, tehát lábán hasonlóan ügyeskedő volt, nem? Ugye akkor megszerette Jákob Rákelt, és megígérte neki, hogy 7 évet dolgozol, nincs pénzed, ugye ledolgozod, 7 év után megkapod Rákelt. És ugye a keleti menyegzők úgy zajlottak, hogy lefátyolozva teljesen odahozták a mennyasszonyt, és hát mikor derült ki, hogy ki volt az a mennyasszony? Reggelre. Reggelre derült ki, hogy nem Rákel volt. És mit mondott erre Lábán? Nincs semmi gond, megkapod őt is. Megkapod őt is, dolgozz másik 7 évet nekem. Ja, jó üzlet, nem? Szintén ügyes volt Lábán. Dolgozz nekem még 7 évet. 14 évet dolgozott Jákob, 14 év alatt magának semmit nem tudott szerezni. Ott volt már egy nagy család, 2 feleséggel, ugye ő csak egyet akart, ágyasokkal, és egy kiterjedt családja volt gyermekekkel, és nem volt semmije, 14 év után még. És csak utána kezdett magának dolgozni. És még akkor is hogyan. Mikor végül úgy szökött meg lábántól, akkor azt mondta neki, miután utolért a napósa, hogy a béremet 20-szor is megváltoztattad. Tehát Jákobnak kellett szembesülnie azzal, hogy na, te Jákob, te ügyeskedő vagy, de nézd meg egy kicsit, hogy milyen az, amikor neked kell elszenvedni ugyanezt másoktól. Hát elég kemény dolog volt, és elég kemény lecke volt Jákobnak. És amikor elindultak hazafelé, ugye ott volt a családja, gyermekekkel, ott volt a nyája, amit ugye utána azért mégiscsak a Jóisten megkönnyörült rajta, és sikerült neki valamennyit szerezni a családja eltartására. Elindultak haza, és akkor milyen hírt kapott? Hogy Ézsau jön eléd 400 legényével. Hát ugye azok nem azért jöttek, hogy fogadóbizottság legyenek, hanem fegyveresek voltak. Ézsau megesküdött, hogy megöli Jákobot. És akkor most ott volt Jákob kiszolgáltatva, és tulajdonképpen úgy igazán talán itt tudatosult benne, hogy én vagyok az oka. Tehát, hogy ő tehet róla. Ő csapta meg, ő csapta be az édesapját, ő csalta ki Ézsau elől az elsőszülöttségi jogot, nem bízta Istenre, jogos Ézsaunak a haragja. És miután, ugye még mindig ott volt benne azért egy kis ügyeskedés, mert ugye ezt is elolvashatjuk, hogy kiválasztott több száz állatot az ő saját nyájából, és előre küldte. Ráadásul még hagyott közöket is köztük, hogy a hatáskedvéért. Jöjjön először a 200 kecske, aztán jöjjenek a juhok, aztán jöjjenek a tevék, tehenek, stb. Tehát mindig hagyott egy kis közt. Meghatotta ez Ézsaut? Tudjuk, hogy csöppet se. És miután átköltöztette a családját a folyón, ugye itt olvassuk, hogy ott volt a Jabbók folyónál Jákob, mindenét, amilyen volt, és ő egyedül maradt. Ugye Mózes első könyve 32. fejezetéből olvassuk, a 24. verstől. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ővel egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áltasz engemet. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Az pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Azt hiszem, hogy magunk elé tudjuk ezt a jelenetet gondolni, hogy milyen idegállapotban lehetett akkor Jákob, amikor tudta, hogy itt van kiszolgáltatva, hogy neki nincsenek fegyveresei, neki itt vannak a gyermekei, a feleségei, itt van a nyája, és jön Ézsau, és ráadásul ő tehet róla. Ő még Ézsauval nem rendezte el ezt a bűnét, és talán Isten előtt se igazán. És amikor ő ott visszamaradt ebben az állapotban, amikor az élete forgott veszélyben, ott a sötétben, egyszer csak valaki megérinti. Nem tudom, voltunk-e már olyan feszült idegállapotban, amikor mindenre összerezzen az ember. Nem? Tehát, hogy bármi történik, még ha családtag szól, akkor is, jaj, így megrémülünk. Ilyen feszült idegállapotban, a sötétben valaki megérinti őt. Mire gondolt azonnal Jákob? Hogy védekezzen, nem? Hát itt teljes erejéből elkezdett küzdeni és védekezni. És az a valaki, aki jött, Nyilván nem ezért jött, hogy itt birkózzon, de akkor csak annyit tett, hogy megérintette, ezt mondja a Biblia, megérintette a csípőjét, és harcképtelenné vált Jákob. És akkor Jákob számára valami kiderült. Mert attól kezdve egy picit másképp zajlott ez a küzdelem. Tehát, hogyha elgondoljuk, ugye addig ellene küzdött, hogy ellenség, és baj van, bajban vagyok. És akkor miért küzdött? Ezt olvasom, a 26. versben olvastuk, hogy mondta ez a valakinek, hogy bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Nyilván itt már tudta, hogy nem ellenség. Geltusakodott. Olyan valakivel, akinek egy érintésére ő harcképtelenné vált. Ezt egy ember nem tudná megtenni. És akkor pedig azért küzdött tovább, hogy addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Tehát áldást kért. És hogy kiderül, hogy ki volt az a valaki, megkérdezte Jákob is tőle, hogy és te ki vagy? Mi a te neved? És válaszolt rá. De miért kérdezed? Szinte azt mondhatnánk, hogy és még kérdezed? Nem tudod? Tehát ha te az áldásomat kérted. Nem tudod a nevemet? És tudta Jákob, mert mikor reggel lett, akkor mit mondott? Láttam az Isten színről színre. És megszabadult az én lelkem. Tehát addigra ő tudatosult benne, hogy nem csak, hogy nem ember, hanem egy isteni személy az, akivel ő találkozott. És ugye itt történik a névváltoztatás, akkor megkérdezte tőle, ugye ez a valaki, aki Krisztus volt, hogy mi a te neved, és akkor mondta, hogy Jákob, igen, én ügyeskedő vagyok, csaló vagyok, én ilyen vagyok, és erre mondta az neki Krisztus, hogy nem Jákobnak mondatik ez a tanítanak, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Talán még egy helyről elolvasnám ennek a leírását, mert ott még nyilvánvalóbb, hogy milyen változás volt az, tehát hogyan küzdött itt már Jákob, milyen módon. Hóseás könyvében olvassuk ezt a visszatekintést Jákob küzdelmére. Hóseás könyvének a 12. fejezetében. A 3. és 4. versben. Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel. Küzdött az angyallal és legyőzte. Sírt és könyörgött néki. De érdekes ez a leírás is, mert azt mondja, mikor erős volt, küzdött az Istennel. És utána mit mond? Küzdött az angyallal és legyőzte. Sírt és könyörgött néki. Tehát mikor győzött, amikor úgy gondolta, hogy erős vagy, akkor, amikor már harcképtelen volt, és sírt és könyörgött néki. Melyikkel győzött? Az erejével, a saját ügyességével, vagy mivel győzött? A tehetetlenségével győzött, nem? Amikor tudod sírni és könyörögni, és így küzdeni az Isten áldásáért, nem ellene, hanem érte, az Isten áldásáért könyörögve. És ott azt olvassuk, hogy akkor megáldotta őt. Ezért is kérdeztem ezt meg, hogy vajon azt az áldást megkapta Jákob akkor, amikor Izsák elmondta. Hogy utána még mi mindenen kellett keresztül mennie. Nem volt alkalma, hogy éljen azzal az áldással. Egyáltalán nem volt alkalma rá. Egyik részével se tudott élni. Az anyagiakat se kapta meg, de arra nem is volt szüksége, mert utána Isten megadta neki. De az se igazán, hogy ő legyen a lelki vezető, mert a tekintélye is elúszott azzal, ahogyan csinált, ahogyan csalt és hazudott. Itt viszont, amikor győzött, tulajdonképpen önmaga fölött győzött, az önmaga Jákobi természete fölött, amikor már feladta, hogy én tényleg nem tudom, én tényleg képtelen vagyok a magam erejéből bármit elérni. akkor rájött, hogy ha sír és könyörög, az Istennel csak így lehet beszélni. Az Isten nem lehet meggyőzni, nem lehet legyőzni nyilvánvalóan, de akkor, hogyha az embernél bekövetkezik ez a változás, akkor Isten megadja az áldást is, ami eddig visszatartotta tőle. Tehát ez a történet segít megérteni azt, ami a bevezető igénk volt. Hogy miért kell, hogy új nevet kapjunk, és miért olyan nagy ajándék ez. Most ne a személynevünkre gondoljunk, hanem arra, hogy ki hogyan gondol ránk, hogyha a nevünket kiejti. Mármint, hogy ja, a, xy. És akkor esetleg gondol mellé valamit. Ja, persze, ő az, aki, ő az, aki nagyon-nagyon sértődő és túlérzékeny, akire úgy vigyázni kell. Vagy ja, ő az, aki olyan indulatos szokott lenni? Ha, ő az. Vagy sorolhatnánk. Tehát ez a nevünk. Mindegy, hogy hívnak bennünket, de ami jellemez bennünket. És kell, hogy kapjunk egy új nevet, hogyha győzünk. Mert itt a győzőknek ígéri ezt. Azt mondja, hogy ha ki győz, az új nevet kap. És akkor mi fölött kell győzni? Ez a győzelem is olyan érdekes kérdés, mert és elgondolkodtam, hogy saját magam életével kapcsolatban is, hogy van jó néhány dolog, amiért nekem nem kell megküzdeni. Mármint ilyen jellembeli dolgok is. De akár végig gondoljuk a lélek gyümölcseiként felsorolt jellemvonásokat, nem mindenkinek ugyanaz a legnehezebb küzdelem. Van akinek mondjuk a mértékletesség, az nem is olyan nagyon nehéz. Már megtérése előtt olyan volt. Mert az könnyű volt. Akkor az ő száma, ő mondhatja azt, hogy na, én győztem az étvágy fölött. Nem is volt neki. Hát nem volt mit legyőzni. Én sem mondhatom azt, hogy én győztem az iszákosság fölött. Mert soha életemben nem vágytam rá. És nem vonzott, sőt, inkább taszított. Akkor most én győztem. Akkor nem is kellett küzdeni ellene. Tehát sokszor mi győzelemnek könyveljük el azokat a dolgokat, amiért meg se küzdöttünk, nem? És amiért meg kellene küzdeni, az pedig úgy bocsánatos dolognak, hogy hát ez még megvan, igaz, de hát azért már tulajdonképpen egész jó hívő vagyok, nem? Igaz, még indulatos vagyok, meg még ilyen, meg még olyan vagyok, de hát ez, hát ilyen a természetem, nem tehetek róla. Jákob is olyan volt, nem? Megküzdötte. Tehát nekünk pontosan azokkal a dolgokkal kell megküzdeni, amiről úgy gondoljuk, hogy ez annyira hozzám tartozik, és annyira jellemez engem. Nem is én lennék, ha. Igen, ezt akarja Isten elérni nálunk. Hogy pont ezekkel nézzük szembe. Azokkal, amit nekünk le kell győzni. Azokkal a dolgokkal. És ha még nem vagyunk tisztában vele, akkor kérdezzük el a környezetünket. Jó? Hogy mi az, amit nekem le kell győznöm. Mert valószínű, hogy föl fognak világosítani, hogy mi az. De az a legjobb, amikor már az ember tud róla, és nem mentegeti, és nem takargatja, hogy hát igen, ez még megvan, de hát ez mintha az olyan kicsi dolog lett volna. Jákob is szembesült ezzel. Hogy ez nem olyan kicsi dolog. Ez a Jákobi természet, amit engedett saját magán elhatalmasodni. Ez nem olyan kicsi dolog, ha más csinálja ő vele. Ugye, akkor főleg nem. Tehát gondolkodjunk el ezen is, hogy ha győzünk, akkor mi felett kell győznünk. Nem, mondom, nem mindenki ugyanazon a területen kell, hogy kemény csatát vívjon önmagával. De ezt a csatát nem spórolhatjuk meg. Tehát ezt a küzdelmet mindannyiunknak meg kell vívni magunkkal és Istennel. Istennel együtt kell megvívni. És éppen az Isten áldásáért. Tehát, hogy ő jelen lehessen teljesen az életünkben. Ne zárjuk ki az életünk egyetlen területéről se. hanem engedjük, hogy az ő lelke által uralni tudja. Uralni tudja a természetünknek azokat a vonásait is, amik eltorzultak, amik őtőle annyira idegenek. És a másik névkérdés, ez az én számomra még nagyobb talány volt, amikor ugye itt olvastuk, hogy Jézus új nevéről is szó van a Bibliában. Ugye Jézusnak több neve is van a Biblia szerint, attól függően, hogy éppen mit akar hangsúlyozni a Biblia. Földre születése előtt más neve volt, illetve több neve is volt. Van olyan név is a Bibliában, hogy Seregek Ura, meg Fejedelem, Angyalok Fejedelme, de Mikáél, ugye ki olyan, mint Isten, ilyen neve is. Ez a Mikáél név például, ugye amikor a sátán lázadása megtörtént, mondhatni, hogy attól kezdve ez a név jellemzi, hogy ő az, aki olyan, mint Isten. Amikor a földre született, akkor a Jézus nevet azért kapta, mert azt jelenti, hogy Isten a szabadító. És ugye ő az, aki szabadítja az ő népét. De van ilyen név is, hogy Immanuel, tehát hogy velünk az Isten. De nem ez volt Jézusnak a személy neve, tehát ezért nem érdemes a neveken ugye, így, hogy mondjam, sok időt időzni, mint mondjuk Jehova tanúi, mert Istennek nem személy neve van a Biblia szerint, hanem az ő lényét jellemző, különböző nevei vannak a Bibliában. És amikor Krisztus új nevéről olvasunk, én azt találtam, hogy Jelenések könyvében, és szeretném elolvasni nektek is a 5. fejezet 4., 5., 6. versét, tehát 4.-től a 6. terjedő verseit olvassuk el. Ez az a jelenet, amikor a 7 pecsétes könyvet látja János apostol, és senki nem volt méltó arra, hogy felnyissa a könyvnek a pecsétjeit. És azt olvassuk a 4. verstől, én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 lelkes lény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. De nem érdekes ez a leírás itt Krisztusról? Azt mondja, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. És amikor látja János apostol, akkor oroszlánt lát? Egy megöletett bárányt lát. Tehát hogyan győzött az oroszlán? Úgyhogy bárányjá vált. Megölt bárányjá. Áldozattá vált. Tehát mi volt Krisztus győzelme? Ez, hogy ő, akié volt minden hatalom menjen és földön, aki maga volt a teremtő, ezt a hatalmát letette, megüresítette magát, és nem csak, hogy emberi formát vett föl, hanem áldozattá vált. Tehát ez volt Krisztusnak a legnagyobb győzelme. És a földi élete során is ezzel kellett leginkább megküzdenie, hogy ő, aki mindenható, aki mindeneket alkotott, ő küzdjön ezzel, hogy ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy. Nem, ő soha. Soha ezt nem bizonyította, és nem nyúlt a maga isteni hatalmához, azért, hogy ez bizonyítsa. És ő megalázta magát, és engedelmes volt a keresztfa haláláig azért, hogy bárányjá válhasson. Áldozattá válhasson. Tehát a júdabeli oroszlán azért kapott új nevet, mert győzött, és áldozat lett, és így győzött, hogy engedelmes volt halálig, a keresztfa haláláig. Különben az is érdekes, hogyha végigolvassuk Jelenések könyvét, Krisztusnak ez a neve szerepel szinte végig, a bárány. a bárány menyegzője. Még az ítéletről is úgy olvasunk, hogy a bárány haragja. És a bárány királyi széke. A Krisztus bárányjá lett. Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvben, hogy Krisztus nem csak erre a 30-valahány évre vette föl a mi emberi természetünket, hanem megőrizte az örökké valóságon keresztül. Sőt, a sebb helyek nyomait is megőrizte. Ő mindörökre fölvette az emberi formát. Igaz, hogy most újra övé minden hatalom menjen és földön. De mégis emberként támadt föl. És mint emberfia ültette maga mellé az atya. Emberfia és Isten fia egyben. Hát ez tényleg a legnagyobb győzelem volt. És ezért beszél arról Krisztus, hogy az én új nevemet is felírom. Ahogyan én győztem, úgy győzhet bárki, aki engem követ. Tulajdonképpen ez ezt is jelenti. Ugye azt hiszem, most már talán jobban értjük azt, hogy ez nem egy formai dolog, meg nem valami kis érdekesség, hogy egy kövecske, és rajta valamilyen név, és milyen érdekes lesz, és azt senki más nem tudja, csak azt, aki kapja, az, aki kapja. Miért olyan titkos dolog ez? Hogy senki más nem is tudhatja. Nem, ez olyan, mint az az ének, amit senki más nem tudott megtanulni. Itt arról van szó, hogy ezt senki más nem tudja úgy értékelni, mint én. Senki más nem tudja, hogy ez mit jelent nekem. Hogy most már nem ilyen vagyok, hanem győztem. Már nem vagyok, sorolhatnánk, hogy mi minden nem jellemző rám, hanem győztem. És mindenkinek, azért mondtam, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek máshol kell megküzdenie a küzdelmét. Mindenkinek más a gyengéje, így is szoktuk mondani. Ezért tudjuk csak mi azt az új nevet, akik kapjuk. És mi tudjuk azt, hogy az mit jelent a mi számunkra. Talán pont az ellenkezője, aki olyan ingerült, ideges volt és hirtelen. Tehát, hogy ő kapja majd a türelmes és szelíd nevet, mint ahogy a Mózes is a föld legszelídebb emberévé vált. Bár az ő esetében névváltoztatásról nem olvasunk, de biztos a mennyei könyvekben megváltozott a neve. És ő is fog kapni egy fehér kövecskét új névvel, mint ahogy a mindannyian, akik győznek. Ja, a Nagy Küzdelem című könyvben, Korszakok nyomában című könyvben olvashatunk arról, hogy valóban nekünk is így kell. Ezt a küzdelmet kell megtanulnunk, hogy győzhessünk, mint Jákob és mint Krisztus. Ott ezt olvassuk a Nyomorúság ideje című fejezetben. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára, mármint ugye a végső próbára. Jákob azért győzött, mert álhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, akik olyan buzgók és álhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni, és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem is fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel milyen kevesen tudják, mi is az. És Krisztussal kapcsolatban pedig ezt olvassuk. Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy főpapunk engesztelést végez értünk. Megváltunk, még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Sátán az emberi szívben mindig talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni lábát, dédelgetett bűnös vágyat, amelyek kísértestéseit érvényre juttathatja. De Krisztus elmondhatta önmagáról, jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Sátán nem talált semmi olyat Isten fiában, ami által legyőzhette volna. Jézus megtartotta atya parancsolatait, és benne nem volt bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején. Tehát ezek szerint, úgy, mint Jákob, és úgy, mint Krisztus, mindannyian győzhetünk, tehát ugyanazon a módon is. És Krisztus is úgy ért el a győzelmet, hogy testének napjaiban erős kiáltás és könyvulatás közben járult ahhoz, aki őt meg tudja szabadítani a bűntől. Segítsen az Úr bennünket, hogy erre törekedjünk, és ne, hogy mondjam, ne takargassuk, leplezgessük azt a foltot az életünkben, ami az a fogyatkozás, ami kizárhat bennünket Isten országából, mint a gazdagi fiú esetében is, hanem vegyük föl a küzdelmet ellene. Úgy, ahogyan Jákob fölvette, ahogyan Krisztus fölvette, és ahogyan győztek, hogy mi is megkaphassuk az új nevet, a győzteseknek járó új nevet Krisztustól. Amen.